útra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
A jövő évi költségvetésben minden eddiginél többet, 4802 milliárd forintot, a GDP 5%-át költi a kormány a családokra. Jelentette be a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a Baranyai Hídason. Kun Zsófia az új bölcsöde épület átadó ünnepségén közölte, a kormány 2010 után családbarát fordulatot indított el, és azóta, hogy 2011. január 1-én visszavezették a családi adó kedvezményrendszerét, 30 féle intézkedést vezettek be, három fő pillér mentén. Utalt arra, hogy a kormányzat a családok anyagi megerősítése mellett az otthonteremtési lehetőségek jelentős kibővítését, továbbá a munkahelyek teremtését, a dolgozni akaró kisgyermeket nevelő anyákat kívánta segíteni intézkedéseivel. A Fidesz-KDNP az adócsökkentésre, családtámogatásra épülő nemzeti jobboldali politikát képviseli, mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában felvételről sugárzott ma reggeli interjújában. A Washingtonban tartózkodó Orbán Viktor kifejtette, a baloldali liberális gazdaságpolitika lényege mindig az, hogy adót kell emelni, és el kell venni az emberektől olyan dolgokat, amelyekről az az oldal úgy gondolja, hogy nem illeti meg az embereket. Például a 13. havi nyugdíj, a 13. havi fizetés. Hozzátette, a jobb oldal ezzel szemben mindig azt gondolja, hogy adót kell csökkenteni, és nem a kormánynak kell eldöntenie, mire költsék az emberek a pénzüket. Az a jó, ha minél több pénz marad az embereknél. Orbán Viktor elmondta még, a tárgyaláson Donald Trump amerikai elnökkel az orosz energiaszankciók ügye a legsúlyosabb és legfontosabb téma a magyar háztartások, a magyar családok és a magyar vállalatok számára. Majd hozzáfűzte, csak a megbeszélés után tud válaszolni majd arra a kérdésre, mi kell ahhoz, hogy meg lehessen győzni Trump elnököt, hogy Magyarországnak mentességet kell kapnia a szankciók alól. A kormány kiegészíti az árrészcsökkentéssel érintett áruk listáját, ezzel még több élelmiszer lesz olcsóbb, mondta Zsigó Róbert. A Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára közlése szerint december 1-től a marha fehér pecsenye, a marha felsál, a sertésmájas, a sertésmájkrém, a félkemény sajt, a sajtkrém, a kenhető sajt mellett a zöldségek és gyümölcsök közül az alma, a körte, a szilva, a szőlő, a paradicsom, a fejes káposzta, a vöröshagyma és a zöld paprika is olcsóbb lesz. A kisgyermekesek pedig a bébi ételt tudják majd olcsóbban megvásárolni, tette hozzá a politikus. Hozzáfűzte, az árrészcsökkentés február 28-áig érvényben marad. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kormányközi nukleáris energetikai együttműködési megállapodást ír alá amerikai kollégájával, Marco Rubioval, közölte a tárca vezető Washingtonban. Az elmúlt években Magyarországon folyamatosan beruházási rekordok dőltek, hatalmas gyárak épültek és épülnek, és a működésükhöz egyre több elektromos áramra van szükség. Márpedig ezt az igényt hosszú távon megbízhatóan, stabilan, olcsón, a környezetet kímélő módon egyedül atomenergia révén lehet biztosítani. Szijjártó Péter elmondta, ezért kulcskérdés Magyarország energiabiztonsága és a rezsicsökkentés eredményeinek megvédése szempontjából, hogy a nukleáris energiához kapcsolódó kapacitásokat növelni tudjuk. 7 iskolában leállhat a gyermekétkeztetés jövő héttől Szolnokon, mivel a város nem biztosítja az ehhez szükséges forrásokat. Erről Töreki András, a szolnoki közgyűlés Fidesz frakciójának vezetője beszélt sajtótájékoztatón. Elmondta, komoly tartozások halmozódtak fel az önkormányzat felelőtlensége miatt a beszállítók felé. Jelezte, hogy a Fidesz frakció a sajtótájékoztatót követően előterjesztést fog benyújtani, és rendkívüli közgyűlést hívnak össze. Hozzáfűzte, a gyermekétkeztetésre szánt pénz megvan, ezt megkapja az önkormányzat, tehát kifizethetőek a számlák, a gyermekétkeztetést nem szabad leállítani. Az előterjesztésben megjelölik azt is, honnan kell ezt az összeget a gyermekétkeztetés részére biztosítani, mondta. Végül a szombati időjárásról. Átmeneti szakadozások mellett erősen felhős, borult lesz az ég. Az ország keleti kétharmadán több felé valószínű eső, zápor. A nyugati megyékben kisebb az esély a csapadékra. Gyenge, mérsékelt marad a keleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között valószínű, de Szabolcs-Szatmár-Berek keleti részein akár 17 fokot is mérhetünk. Híreinket hallották. Thank you.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus, köszönt önöket a szerkesztő Somosvári Eszter Anna. Mai adásunkban folytatjuk a két hete megkezdett beszélgetésünket Kós Patrícia író, szerkesztő, fordítóval, az Árnyak hangja című kötet szerzőjével. Legutóbb ott hagytuk abba, hogy melyek a kedvenc műfajok, illetve zsánerek, amelyekben szívesen alkotsz. Említettünk novellákat, a fantasy, illetve a női pszichotrillereket. Az első regényed az fantasy műfajban íródott, és meg is jelent 2024-ben.
Igen, már megjelent tavalyi év során a Maxim kiadónál az Árnyak hangja, ami amúgy a Maxim kiadó első regény pályázatának a Dream kategória nyertese volt.
Úgy kezdted el írni, hogy a pályázatra, vagy volt már egy történeted, és végül azt adtad be?
Pont a 2024-es év volt az, amikor a Maxim kiadó elindította a regénypályázatát, előtte viszont a könyvmai képzőnek is ott volt az Aranymosás pályázata. Ez a regény már egyszer, azt hiszem, 2 évvel korábban belett oda is adva. Sajnos a második lektori szakaszban kiesett a regény, viszont ott ugye kaptam segítséget, hogy mi mentén kellene elkezdeni javítani. Én ezt ki is javítottam, és a Maxim kiadónak a pályázatában benne volt, hogy ugyanazzal a regénnyel nem lehet nevezni, ami mondjuk pont egy másik kiadó pályázatán fut. Elég egyértelmű volt, mert tudtuk, hogy ugye együtt futott a két pályázat, úgyhogy gyakorlatilag én akkor 2 külön regénnyel 2 külön pályázatra neveztem.
Azért ez nem kis munka.
Hát mondjuk igen, azt hozzá kell tenni, hogy akkor már évek óta ugye dolgoztam ezeket a regényeken, meg másokon is, tehát nem így 2 hónap alatt írtam meg egyiket sem.
És hogy érzed egyébként, hogy ugye megtanultad a szerkesztést azért, hogy íróként jobb legyél? Bevált?
Nem igazán, tehát van, ami igen, például a stilisztikai szabályok, azok már, azokat nagyon szépen be tudom építeni, de például a dramaturgia, a világépítés az még mindig olyan, tehát pont ezért volt az, hogy a Sárkányos regényembe is egyszerűen a dramaturgia szétesett a regény felétől, hiába, hogy akkor már ugye dolgoztam is szerkesztőként. Mondjuk akkoriban még hozzátartozik az is, hogy hólabdás író voltam. Ugye vannak különböző írótípusok, a hólabdás az, aki így gyakorlatilag hagyja, hogy a karakterei menjenek és csináljanak, amit akarnak. Nem egy regényem így szétmászik. Tehát van olyan, amit mai napig nem tudok, hogy kéne a karaktereket valahogy összeszedegetni. És az Árnyak hangja volt az a regény, amit másik módszerrel írtam meg. Pont akkor a dramaturgia kurzusra jártam, és volt egy olyan szorgalmi feladat, hogy írjunk cselekményvázlatot egy komplett regényhez. Na ez volt nekem az Árnyak hangja. És én akkor jöttem rá, hogy nekem ez a módszer sokkal jobb. Tehát nem az, hogy hagyom a karaktereket szanaszéjjel, és folyamatosan írok, hanem a cselekményvázlat az gyakorlatilag úgy néz ki részemről, hogy egy ilyen 10-12 oldalba kompletten felépítem a regényt. És sokkal jobban kibukik, ugye, hogyha valahol hiba van, meg javítani is könnyebb, mert nem 80 oldalt kell kihajítani, csak mondjuk 10-et. És ha nekem már megvan a cselekményvázlat, onnantól igazából nagyon gyorsan meg tudom írni a regényt.
Mint hogyha meg lenne egy váza már, és arra tudod mindig építeni hozzá, amíg aztán kibomlik az egész folyam.
Igen,
belőle.
Onnantól gyakorlatilag csak a párbeszédeket kell kifejteni, leírásokat beletenni, ki kell cicomázni gyakorlatilag. Aha. De maga a cselekmény az úgy fixen megvan, meg ugye a fejemben a világ is addigra nagyjából.
Meg gondolom, hogy a szereplők is tulajdonságaikkal, motivációikkal, mindennel, és akkor nem úgy lesz, hogy bedobsz mindent egy centrifugába, és akkor majd alakul, és ő megy erre, arra, és dolgozom, hogy vissza kell hozni.
Igen, igen.
Ez azért sokat jelent, hogyha az ember megtalálja azt a módszert, amivel hatékonyan tud dolgozni.
Igen, ezért is érdemes mondjuk kezdőíróknak, hogy próbálkozzanak. Próbálják ki ezt is, azt is, amazt is, és meg fogják találni, hogy mi az a módszer, amivel ők tudnak jól dolgozni.
És egyébként nekem ezért öröm látni, hogy sok íróiskola van Magyarországon is most már, és mindig ajánlom, ha esetleg valaki jelentkezik nálam is, hogy szeretne valamit csinálni, hogy mindenképpen kezdjen el valami kurzust, mert nem is gondolja, hogy mennyire sokat jelent az, hogyha más szemszögből, mint szakmát nézi az írást.
Igen, nagyon-nagyon sokat számít. Tehát én is észreveszem, hogyha kezdőíróval elkezdek dolgozni, egyből le lehet szűrni, hogy ki az, aki végzett íróiskolát, akár csak 1 vagy 2 kurzust, akár semmit. És igen, ebben abszolút igazad van, hogy a mai nap már tényleg online is nagyon sok tananyag elérhető, amik nagyon jók, illetve rengeteg a lehetőség, hogy képezze magát az ember. Mert szerintem egy 20 évvel ezelőtt azért ilyen abszolút nem volt.
Nem, örült az emberhez egyetemen kapott egy kreatív írás kurzust, és véletlenül le tudta végezni, és akkor azt hitte, hogy fú, most már minden tudok, aztán érte, hogy nem, még mindig nem. Igen, úgyhogy ez most már így nagy előny. És a másik, ami szintén nekem öröm, hogy a különböző zsánerekbe is egyre több magyar szerzővel találkozik az ember. Tehát, hogy addig, amíg ezt mind be kellett hozni, mondjuk Amerikából, Angliából, stb. Is fordítottuk, addig most már Magyarországon is megtalálható az a szerzőgárda, aki akár fiatal felnőtteknek, különböző korosztályoknak, különböző zsánerekben nagyon jó minőségi regényeket tud nyújtani.
Igen, nagyon egyre több a magyar író, és egyre több a jó magyar író. Ami nehézség nekik, hogy a kiadás. Tehát, hogy odáig eljussanak. Nekem is volt olyan íróismerős, gyönyörűen írt, tehát én tátott szájjal bámultam, hogy miket tud, egyik kurzustársam volt, csak egyszerűen nagyon sokan így elvesznek ebbe a darálóban, mert azért nem egyszerű, azt valljuk be.
Persze.
Tehát ha a magánkiadásban gondolkodik az ember, ott azért az anyagi hátteret meg kell teremteni, ha a kiadóban gondolkodik az ember, akkor oda azért nem egyszerű bekerülni, mert pályáztatás viszont, én azt veszem észre, hogy kevés van. Már most ugye aranymosás nincsen, a Maximnak még megvan a regénypályázata, meg kisebb kiadóknál szoktam látni egyet-egyet így elvétve.
Igen, és néha vannak ilyen tematikusok,
igen,
az,
meg,
de az is nagyon kevés.
Meg vannak megkötések, azért igen, például szívulok. Korban is láttam már olyan pályázatot, ami megkötötte, hogy 35 év alattiaknak. Ott azért néha úgy felszalad a szemöldököm, hogy de miért, tehát egy idősebb miért nem írhatna. Úgyhogy sok a jó magyar író, és tényleg én azt veszem észre, hogy képzik is magukat, tehát már tudatosan, viszont meg kell találniuk a lehetőségeket. Mostanában többen elmennek inkább a magánkiadás felé, mint hogy nagy kiadó.
Lehet, hogy azért, mert nehezebb bekerülni, vagy eleve az a prekoncepciója, hogy mindenképpen nehezebb egy kiadóhoz bekerülni, mintha inkább megpróbálja saját magának. Gondolom ez azért is van, mert ugye nálunk a szép irodalom, meg az úgynevezett, hát ugye most még mindig a ponyvát használjuk rá.
Zsánerirodalom.
De inkább legyen ez igen zsánerirodalom, mert nyilván annyira élesen elválik itthon, hogy néha a kiadók között se tudják eldönteni, hogy most akkor hova is forduljon, miért forduljon, meg mindenkinek csak az óriás nagy kiadók vannak a fejébe, még mindig nagyon sokszor.
Igen, pedig vannak kicsi kiadók is, és most itt meg is említeném a Skarlát kiadót, akit ugye említettem, hogy dolgozok nekik, ők kifejezetten csak magyar szerzőkkel foglalkoznak, tehát fordításokkal nem is hoznak be.
És rengeteg a kis kiadók között is rengeteg minőségi kiadó van, tehát hogy azért már nem úgy kell elképzelni, mint mit tudom én, a rendszerváltás után, amikor boldog-boldogtalan adott ki mindent, mert volt rá lehetőség pályázat, nem volt törvényileg szabályozva rendesen, stb. Tehát azért ez most már letisztult, és nem úgy néz ki, mint annak idején.
Igen, csak lehet, hogy az is benne van az íróknak a fejében, hogy esetleg a nagy kiadónál több segítséget kapnak. Tehát jobb a szerkesztőgárda, többet bele tudnak a marketingbe segíteni, mert ugye manapság már ez is nagyon fontos. Szerintem egy kis kiadó ugyanúgy, sőt, talán azt mondom, hogy még lelkesebbek is, mert a nagyoknál már nagyon szétaprózódik így a figyelem, én azt veszem észre. Viszont a kicsiknél esetleg még megvan a kezdeti lelkesedés.
Igen,
és sokkal többet tudnak segíteni. És ott is ugyanolyan jó szerkesztők lehetnek. A magánkiadásban amúgy lehet, hogy sokan azért is mennek el, legalábbis én így látom, hogy ott ugye az ember maga választja meg, akikkel együtt dolgozik, és olyan szerkesztővel, akiben maximálisan megbízik, mert azért ez egy bizalmi kérdés
így van,
is.
Így van.
Mert hogyha kikap az ember egy olyan szerkesztőt, akivel nem szeret együtt dolgozni, az mind a kettőjüknek egy... Hát nem egy élvezetes munka lesz.
Na, meg az mínusz minden szempontból, ez biztos, hogyha vele kell tovább haladnia.
Igen, igen, igen. Meg tényleg, hogyha az ember kikap egy rossz szerkesztőt, az író a saját regényét is, nem azt mondom, hogy megutálja, de szóval nem egy
de
jó...
De elmegy a kedve, akár még az írástól is mondjuk.
Igen, vagy mondjuk a folytatás megírásától, vagy tehát nagyon sok múlik azért azon, hogy a író és a szerkesztő megtalálja egymással a közös hangot, és hogy ne egy munka legyen, hanem ez egy olyan dolog, amit mind a ketten élveznek.
Kicsit olyan, mint az iskola, hogyha olyan tanárokat kap az ember, akikkel tud együttműködni, és pozitív visszajelzést adnak, akkor szeretünk iskolába, ha nem így van, akkor nyilván nem ez következik be.
Igen, meg nyilván ugye így tud az ember fejlődni, így a szerző van. Is így tud a szerkesztőtől nagyon sok mindent megtanulni, de amúgy fordítva is. Tehát én már volt úgy, hogy kontrollszerkesztőként fordítóval dolgoztam együtt, és tőle tanultam nagyon sok mindent meg.
Igen, mert az ember sose tudja, hogy hol talál valami pluszt, ami esetleg még neki nem jött elő, vagy egy problémát, amit a másik mondjuk meg tud oldani, és utána én is be tudom építeni a magam munkafolyamatába, vagy gondolkodásomba.
Meg alapvetően ez egy olyan szakma, ahol folyamatosan lehet fejleszteni így magát van. Az embernek.
De szerintem ez az egyik legjobb dolog benne, nem?
Igen, igen, én is amúgy nagyon szeretem. Mai napig bújom az internetet olyan cikkek után, hogy na, milyen írástechnikai dolgot nem olvastam még el, vagy akár csak egy korrektori kérdés.
De ez jó, mert a lelkesedés megmarad.
Igen, bízom benne.
Ez fontos. Azt megkérdeztem, hogy ugye mielőtt, vagyis mikor beszéltük, hogy majd jössz be hozzám és beszélgetünk, akkor mondod, hogy egy nagyon sűrű munkafolyamat közepén vagy.
Igen, a nyár is ilyen nagyon munkás, stresszes, mert ott ugye a nyári könyvhétre minden kiadó azért szeretné a legtöbb könyvet kihozni, nyilván olyankor szorosak a határidők, előrébb hozzák a határidőket, egyszerre 5-6 munkát rád zúdítanak, és amikor beszéltünk, akkor meg az őszi könyvfesztelők voltunk pont, és az is ilyen, ez a minden egyszerre.
És akkor mindent be kellett fejezned, mindent be kellett adnod. Megkérdeztetem, hogy mind dolgozol most, vagy hogy milyen terveid vannak.
Hű, íróként, vagy szerkesztőként, vagy
Minden.
Hát ugye a Maxim kiadónál kijött az Árnyak hangja, az első regényem. Még kicsit titok, kicsit nem. A kiadónak már le lett adva a folytatás, és már rá is bólintottak, úgyhogy jövőre valószínűleg jön a folytatás. Most ennek már megkaptam a kis segítséget, hogy mi alapján kell javítgatnom, úgyhogy most a regényt javítgatom. Mellette elkezdtem egy új regényt is írni. Fordítóként ott már májusig jó betábláztam magam. Jelenleg a könyvmolyképzőnél a Dark Magi sorozatnak csinálom az utolsó részét, de már a Maxim kiadó is ide adott két szintén young adult fantasy zsánerű könyv, úgyhogy ezért is mondom, hogy májusig én teljesen be vagyok táblázva fordítóként. Szerkesztőként ott most egy kicsit szünet, tehát most leadtam ugye a könyvfest miatt, volt olyan Szabó Krisztának a regényén dolgoztunk nagyon, azt karácsonyra akarják kihozni, vagy december környékén, úgyhogy most így mondtam, hogy egy kis szünetet kérek.
Hát igen, mert ez megfeszít az munka ilyenkor.
Igen, meg tényleg ilyenkor próbálom az elmaradásaimat, mert azért mindenre van határidő, úgy kötjük a szerződést, akár szerkesztőként, akár fordítóként, hogy van egy határidőd, amiben azért illedomos benne maradni.
Akkor a könyvednek számíthatunk a második részére.
Igen.
Egy pár szót beszéljünk már róla.
Az Árnyak hangjáról?
Igen.
Hát ugye ez is fantasy zsáner, young adult, ez boszorkányos. A főszereplő lány az Sorel, ő nem tudja magáról, hogy boszorkány felmenőkkel rendelkezik. A férfi főszereplőnk, Kilian, ő viszont azért érdekes, mert van benne is boszorkányvér, ugyanis halhatatlan. Egy olyan világban, ahol elméletileg a boszorkányság, vagy ahogy a regényben emlegetem őket, umbránik, ez csak a női ágon öröklődik. Tehát ha esetleg fiú gyermek fogam meg, az vagy az anyamében meghal, vagy rögtön a születés után nem sokkal. Viszont Kiliant a boszorkány édesanyja, hát fekete tanokkal, meg hasonló nyalánkságokkal életben tartotta. Viszont cserébe halhatatlan lett. Ő már egy több mint 300 éves ember, aki kicsit bele is unt ebbe a dologba. Rájött, hogy mindenki meghal mellette, már egy lovat sem mer szeretni szegényként, mert úgy is tudja, hogy el fog mellőle menni. Illetve, ami még a regényben érdekes, hogy az antagonistát is használom nézőpont karakterként, ő az a tipikus boszorkány. Tehát neki nincsenek jó motivációi, ő tényleg ő vele így gonosz. Úgyhogy három nézőpont karakterrel dolgozok a regényben. Nyilván mindenkinek megvan a maga célja. Sorel az édesapját akarja megmenteni, mert nagyon beteg. Rossz döntést hoz, mert hogy ehhez a Umbránihoz fordul, aki szintén ugye nézőpont karakter őridva. tőle kér segítséget, viszont a boszorkány cserébe két dolgot kér, hozzon el neki egy férfit, ez lesz Kilian, illetve egy varázskönyvet kell ellopnia a tartományherceg könyvtárából. És Sorello meg van győződve róla, hogy Kilian azért kell a boszorkánynak, mert hogy tolvaj, úgyhogy így kényszeríti arra, tehát meg, gyakorlatilag a bitófától menti meg Kiliant. Nem, tehát Sorello ugye nem tudja, hogy halhatatlan. Kilian meg igazából tesz is rá, hogy hát most felakasztják, csak két dolog történhet, ha esetleg elégetik a holttestét, az neki csak jó, mert talán akkor már meghal, amúgy meg úgyis élni fog tovább. Úgyhogy amúgy a regényben pont ez a momentum volt a legeslegelső, amit én láttam magam előtt, hogy Kilient viszik fel a pitófára. Nekem minden indult
az egész
történet. Nekem mindig ilyen kis apró mozzanatokból indulnak a történeteim.
És akkor a köré építed.
Igen, onnan kezdtem visszafejteni, hogy jó, de miért akarják felakasztani, és miért kéne, hogy megmentsem. És Sorel miért akarná megmenteni, és a sok-sok miértből lett egy komplett regény.
Hogy érzed, hogy honnan jönnek az ötletek? Vagy hogy jönnek az ötletek?
Bárhonnan jöhetnek. Volt olyan, amikor úgy ébredtem fel, hogy megálmodtam egy jelenetet, gyorsan le is körmöltem, és abból lett valami. Van, amikor meghallok egy zeneszámot, és abból indul, van ilyen megjelent novellám, ami egy zeneszámból indul gyakorlatilag. De olyan is volt, hogy a férjem mondott egy frappáns fél mondatot, és azt építettem tovább, úgyhogy bárhonnan jöhetnek.
Tehát akkor kicsiből szépen utána lehet egy jó nagyot építeni.
Igen, van egy szép nagy dokumentumom, ahova minden ilyesmit felírok, ami éppen megragadja a fantáziámat, már szép hosszú.
De az jó, mert akkor, ha az embernek van egy ilyenje, ahhoz bármikor tud nyúlni, bármivel is foglalkozik éppen, nem? Tehát bármin dolgozom, mint találsz benne valamit, amit be tudsz emelni, mondjuk.
Igen, igen, csak például regényötletekben is szerintem már annyi van ott, ami így három életre elegendő lenne, nem tudok annyira gyorsan írni, hogy mindet megírjam.
Akkor is az a jó, ha az embernek mindig van még valami talomban, nem? És akkor tudja, hogy mi.
Igen, igen.
Van előtte cél, amit majd megvalósíthat, amikor ez ideje, vagy a körülmények úgy alakulnak, vagy engedik.
Vagy amikor a regény is úgy gondolja, hogy szeretné, ha megírnák.
Arról nem is szólva. Így van, igen. Egyébként mennyire érzed úgy, amikor írsz, hogy írja magát? Hát ez ugye megint a módszerek egy kicsit.
Igen, amíg hólabdás író voltam, addig nagyon hagytam, hogy írja magát a történet. Én lefekvéskor mindig úgy alszok el, hogy én mesélek magamnak, és volt olyan, például a sárkányos regénynek a folytatása, az majdnem, hogy teljesen így született, hogy lefekvés előtt én mindig szültem magamnak a történetet. Most már, hogy ugye módszert váltottam, így azért nem annyira engedek nagy teret. Legyen meg a cselekményvázlat, meg így azért fejben néha eljátszadozom, és engedem a karaktereimet, hogy próbálgassák magukat, de aztán úgyis az lesz, amit így megkövetel a cselekmény.
De az jobb is, mert az levágja a sallangot egy kicsit, nem?
Igen, feszesebben lehet tartani, meg dramaturgiailag meg lesznek a plotpontok, tehát tudom, hogy hol a felező, hol van a mélypont, így azért nem tudnak annyira szétszaladgálni.
Említetted a könyvfesztivált, elnyújtetted a könyvhetet, és én Auxalizától tudom, illetve ugye látom én is hírekbe jutott, hogy te is szoktál menni találkozóra.
Igen, volt, ahogy dedikálni is mentem, azért szoktunk ilyen író-olvasó találkozókat is szervezni, meg még tervezünk is. Tényleg már az is tervezni kéne, mert már megbeszéltük nyáron, csak mindig halogattam.
És milyen érzés egyébként, amikor valaki oda megy hozzád a te könyveddel, hogy dedikál neki, mert neki nagyon tetszett, és szeretné, hogy ha aláírt példánya lenne belőle.
Nekem az mindig nagyon nagy megtiszteltetés. Ugye, amikor megjelent az Árnyak hangja, ott az őszi könyvfesztre terveztünk a kiadóval egy dedikálást. És én őszintén megmondom, hogy én nagyon meglepődtem, hogy mennyien oda jöttek, pedig a kiadó is felhívta a figyelmemet rá, hogy azért első könyves szerző vagyok, ez a tényleg az első regényem, azért ilyen 10 embernél többre ne számít, csak mondom, persze, ezt tudom is, és tényleg meglepődtem, hogy a 2 órát gyakorlatilag folyamatosan körmöltem.
Na, de ez nagyon jó visszajelzés.
Igen, nekem ez nagyon jó. Igen,
ember.
Igen, meg az is jó visszajelzés, hogy ugye jelenleg nem is kapható a regényem a kiadónál, már teljesen elfogyott, a Libri Belírában még így elvétve szoktam látni.
Igen, én is ránéztem nyilván, és én is azt láttam, hogy szerintem előjegyezhető a legtöbb helyen valóban, ahogy mondod. Mikor találkozhatnak veled legközelebb? Esetleg tudsz-e már ilyen időpontot, vagy akkor tervezés alatt van még egy következő találkozó?
Pont a Uxelizával tervezünk majd itt Tegerben egy ilyen kis felolvasó estet. Még nem fixáltuk le egyáltalán a dátumot, de már nagyon kellene.
Aha, tehát akkor Egerbe találkozhatnak veled?
Igen.
Legközelebb?
Igen. Amúgy érdemes követni, akár Instagramon, akár Facebookon, mert minden ilyet úgy is kiposztolok azonnal.
Amikor meg lesz az időpont, reméljük, hogy akkor találkozunk majd, illetve a hallgatókat is biztatom, hogy nyugodtan keressenek majd meg benneteket, és köszönöm szépen, hogy bejöttél hozzánk a stúdióba, és tudtunk egy jót beszélgetni.
Én köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, Kós Patrícia, író, fordító, szerkesztővel beszélgettünk. Megköszönjük megtisztelő figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánunk. Somosvári Eszter Annát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Így szó mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Lícó Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. Halottak napján különösen közel kerül hozzánk a veszteség, a gyász és az élet végességének kérdése. Ebben az epizódban Nagy Krisztina beszélget Mohari Máté atyával arról, hogy mit jelent Jézus feltámadása a keresztény hitben, hogyan segít a hit feldolgozni a veszteséget, és hogy miért nem kell szégyelnünk, ha haragot érzünk, még akkor sem, ha Isten iránt. Mindezelőtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károlyi Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
A hallgatók szóbeli és írásbeli kifejezőkészségének fejlesztése volt a témája az idei médiastaféta konferenciának, melynek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem adott otthont. A rendezvény dr. Novák István az EKED delegált általános rektor helyettese nyitotta meg. A megnyitó után Szűcs Zoltán a pedagógiai kar dékánja és dr. Hulyák Tomás Tíma egyetemi docens tartottak előadást, témájuk a mesterséges intelligencia, illetve a készségfejlesztés volt. Október 17-én mutatták be a Másfél évtized mozgókép című kötetet, amelyet dr. Pintér Márta Zsuzsanna és Ponyi László a kötet lektora méltatott. Ezután gyakorlati foglalkozás következett, Bene Viktória a Művészetelméleti és Médiatudományi Intézet tanársegédjének vezetésével, ahol a résztvevő hallgatók és oktatók csoportokban dolgozva gondolkodtak olyan témákról, mint a gamifikáció szerepe az oktatásban, vagy a gyakorlati és elméleti oktatás egyensúlya a kommunikációs és média szakokon. A program második napján kerekasztal beszélgetés keretében mutatkoztak be az országban és Szlovákiában működő kutatócsoportok. A résztvevők a kétnapos konferencián poszterek és prezentációk formájában ismerhették meg a hallgatók munkáit. Amint egy 50 vendég hangulatos séta során ismerhette meg a líceum kincseit, majd a Leányka utca étteremben borkóstolón vehettek részt, teret adva a kötetlen beszélgetéseknek és kapcsolatépítésnek. A rendezvény zárásaként az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szimbolikusan átadta a stafétát a Pázmány Péter Katolikus Egyetem képviselőjének, doktorandok Mónika tanszékvezető egyetemi docensnek, hiszen jövőre a Pázmány Péter Katolikus Egyetem lesz a vendéglátó. Szemlét tartottak október 15-én az egyetem kőüktetői szőlőbirtokán a Szőlészeti és Borászati Intézet munkatársai, a szőlészborász hallgatók és a hegyközség szakemberei a betegség megfékezése céljából. Sajnos az egri borvidéket sem került el az aranyszínű sárgaság nevű szőlőbetegség, amely mára már az ország szinte minden borvidékén jelen van. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem kísérleti szőlőbirtokán a szakemberek és hallgatók sorra vizsgálták át a növényeket. Farkas László az egri borvidék hegyközségi tanácsának elnöke, Galuska Gábor az Egervölgye hegyközség hegybírója, dr. Temfli Balázs a hegyközség elnöke, és dr. Zsófi Zsolt a Szőlészeti és Borászati Intézet vezetője részletes tájékoztatást adtak a jelenlegi helyzetről és a megoldási lehetőségekről. A fehér szőlőfajtáknál a levél részleges vagy teljes sárgulása, kék szőlőfajtáknál vörösödése, illetve a levelek jellegzetes háromszög alakú sodródása mutatja a betegséget. A beteg szőlőtőke fejlődése már tavasztól visszamarad, néha hajtások sem képződnek. A szakemberek egyetértenek abban, hogy az első lépés a gondozatlan szőlőterületek felszámolása lenne, hiszen ezek meleg ágyai a kabócáknak. 7 ország közel 50 szakembere vett részt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen megrendezett kétnapos konferencián, hogy megvitassák az EUGIP szövetség jövőbeli terveit. Az EUGIP szövetség 7 európai felsőoktatási intézmény együttműködésével jött létre azzal a céllal, hogy a földrajzi identitásra épülő tudás és szakértelem segítségével támogassa a fenntartható élelmiszerrendszerekre való átállást. A program különböző szakterületek együttműködésére épít, a kutatás, az oktatás és a társadalmi felelősségvállalás összekapcsolásával keres válaszokat az agrár-élelmiszeripar aktuális kihívásaira, különös hangsúlyt fektetve a regionális értékek megőrzésére és újraértelmezésére. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora megnyitó beszédében kiemelte, az EUGIP szövetség nem csupán egy partnerség, hanem egy közös európai küldetés. Hídakat épít az egyetemek, a kutatók és hallgatók között, miközben az új generációnak nyit új távlatokat. Hozzátette, egyetemünk büszke arra, hogy részese lehet ennek az együttműködésnek, és elkötelezetten dolgozik azért, hogy hozzájáruljon a fenntartható, innovatív és emberközpontú felsőoktatás európai jövőképéhez. Az eseményre 6 országból, köztük Portugáliából, Spanyolországból, Franciaországból, Németországból, Olaszországból és Romániából is érkeztek szakemberek. A kétnapos konferencián elhangzott, a szövetség közös célja, hogy a következő években közös képzések, kutatások megteremtésével elinduljon egy sikeres munka a nemzetközi partneregyetemek között. A kétnapos konferencia során a szövetség bemutatta a projekt munkaterületeit és a következő időszak feladatait, hangsúlyozva, hogy az eddig lefektetett alapok biztosítják a zökkenőmentes és eredményes együttműködést a jövőbeli közös munkában. A résztvevőket a szervezők a szakmai programon túl, líceum túrával, valamint borvacsorával is várták. A kulturális örökség védelme a könyvtárakban címmel rendezett továbbképzést a Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. A konferencia ebben az évben két helyszínen valósult meg, az elsőt az országos Széchenyi Könyvtárban tartották, a második alkalomnak pedig a Tittel Pál Könyvtár adott otthont. Érdi Marian az országos Széchenyi Könyvtár főrestaurátora előadásában a megelőző állományvédelemre fókuszált, kiemelve a megfelelő környezet, használat és tárolás fontosságát. Az eseményen többek között szó esett a cellulózanyag változásairól és lebomlásáról, valamint a résztvevők megtudhatták, mely sérülések jellemzőek a különböző anyagokra. Az ország minden részéről érkeztek Egerbe közgazdász hallgatók, ezúttal az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem adott otthont a FIKOT-nak. Nem először koordinálja házigazdaként intézményünk a rendezvényt, 2019-ben szintén Egerbe érkeztek a téma iránt érdeklődő szakemberek. A Magyar Közgazdasági Társaság egyik kiemelt missziója olyan platformok létrehozása, melyek mentén kapcsolatok épülnek és tapasztalatot cserélhetnek a szakemberek, hangsúlyozta az MKT elnöke. A Magyar Közgazdasági Társaság országszerte egyre több stratégiai kapcsolatot épít a fiatal közgazdászokat tömörítő szervezetekkel, ebben már Eger is az élen jár. Kiemelt cél, hogy az akadémiai közösség és a szakma képviselői aktív párbeszédet folytassanak.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ez itt az Eszterházy Podcast tanúságtételek legújabb őszi epizódja. Halottak napján különösen közel kerül hozzánk a veszteség, a gyász és az élet végességének a kérdése. Ebben az epizódban az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem egyetemi lelkészével, Muhari Máté atyával arról beszélgetünk, mit jelent Jézus feltámadása a keresztény hitben, hogyan segít a hit feldolgozni a veszteséget, és miért nem kell szégyelnünk, ha haragot érzünk, még Isten iránt sem. A célunk, hogy a fiatalok számára is érthető, őszinte és reményt adó módon közelítsünk a halál témájához. Köszöntelek téged, Máté atya.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszöntök én is mindenkit.
Miért fontos Jézus feltámadása a keresztény hitben, és hogyan adhat ez reményt azoknak, akit elveszítettek valamit? Mik a te tapasztalataid, amit ilyenkor szoktál mondani a hozzátartozóknak?
Igen, ezekben a napokban különösen fontos erről beszélnünk, bár az is tapasztalat, hogy kisgyerekeket, nagyobb gyerekeket is akár, sok esetben nem visznek el sem a temetőbe, ilyenkor minden szentek vagy halottak napja kapcsán sem, de igen, szükséges az, hogy ezzel már ne csak így, milyenkor egyetemistaként fiatalkorunkban szembesüljünk, akár hirtelen, úgy, amikor tényleg nagyon váratlanul szembe jön és ránk töri az ajtót. Jó, hogyha vannak már erről kisebb korunkban, gyerekkorunkban is tapasztalataink. Miért fontos Jézus feltámadása a keresztény hírben, és hogyan adhat ez reményt? Igen, valamennyien elveszítettünk már valakit, aki számunkra fontos, akár nagyon közeli, akár valamivel, valamennyivel távolabbi ember. Keresztény ember, szoktam ezt mondani, temetések alkalmával is ünnepélyességgel temet. Van benne valami olyan rendezettség, egy olyan reményt keltő ünnepélyesség, amely igen, azért van, mert Jézus feltámadt. Hitünk szerint számos tanú bizonyítja ezt, az evangéliumok, utána az abban szereplők is ugye bizonyították, továbbadták Jézus feltámadását, és ez volt az, ami éltette állandóan a kereszténységet. Nagyon szép tanítás volna önmagában is a keresztény tanítás, hogy emiatt érjünk, éljünk erkölcsösen, szépen és jól, de megmaradna egy szép tanításnak, és nem volna több. És utána akkor azt mondanám, hogy oké, van sok szép tanítás a Földön, a világban, majd eldöntöm én, melyiket szeretném követni, mert ez egy a sok közül, mert nincs értelme, ha nincs feltámadás. De számos tanú tanúsította ezt, hogy igen, van feltámadás, és a mai ember mind a mai napig, még hogyha nem is úgy találkozik a földi életében Jézus Krisztussal, mint az őt személyesen ismerő apostolok, tanítványok 2000 évvel ezelőtt, mi magunk a szentségek vétele által az egyházban, a Szentlélek jelenlétében találkozhatunk vele és tapasztalhatjuk őt. Ezért nagyon fontos közel kerülni így ilyen módon is az Istenhez, és engedni, hogy így ez a remény, ez folyamatosan táplálható legyen. Éppen ezért temet az ember, keresztény ember reménységgel, egyfajta ünnepiességgel, mert nem ez a vég. Megyünk tovább.
A gyász folyamatának a része szerintem a harag. Miért érezhetünk haragot akár az embertársak, akár Isten iránt, amikor elveszítünk valakit? És hogyan segít mondjuk a hit abban, hogy ezt ne bűnként, hanem emberi érzésként kezeljük?
Változó, hogy ki hogyan éli meg a gyász folyamatát. Több fokozatból is áll ez a folyamat. Nem mindenkinél van jelen a harag. Mindazonáltal igen, kijelenthető az, hogy az ember adott esetben esetleg elkezd okolni valakit, valamit, körülményeket, elszalasztott lehetőségeket, amit még meg kellett volna tenni, mulasztott az orvos, mulasztott éppen az elhunyt, lehet, hogy én magam is mulasztottam, és természetesen igen, mondhatjuk azt is, hogy előfordul az Istennek a hibáztatása is, hogy miért nem mentette meg, miért pont ő, miért a jónak kell elmennie, miért mindig a jónak, ugye ezt is sokan mondják, és ott van az emberben egy olyan érzés, ami valóban, hogyha valaki ezt egy kicsit mondhatni túlzásba viszi, a harag is el tudja ebben az esetben önteni. Kell az, hogy ez a keserűség érzet, amit már haragként is tudunk tapasztalni, ez lecsillapodjon. Nyilván ennek idő is kell, mégis van helye, de kell ehhez az idő természetesen. Meg kell ezzel küzdeni. Jó, hogyha van ebben társ, aki segít, ahogyan kellenek a társak a földi életben, minden helyzetben, a halálban, az elgyászolásban ugyanígy. Meg lehet, hogy hibáztatunk valakit, valamit, körülményeket, és igen, ahogy említettem a Jóistent is, nem ismerjük igazán az Istennek a gondolatait, az én útjaim nem a ti útjaitok. Szentírásban ezt olvashatjuk, és sokszor, amikor azt érezzük, hogy nem tudjuk, hogy miért kellett annak a szeretünknek, annak a barátunknak elmennie, hiába van ott bennünk a harag, az önmagában nem fogja megoldani a helyzetet, a szituációt. egész egyszerűen meg kell azt értenünk, hogy másképp gondolkodik az életről és a halálról az Isten sokszor, mint mi magunk. Vannak terveink, amelyeket nyomban romba dönthet az Istennek a terve, és igen, ismerjük ezt a mondást is, az ember tervez, az Isten végez. Nem szabad, hogy a harag olyan mértékben urrá legyen rajtunk, hogy azt ne tudjuk kezelni. Szentírásban van arra is példa, hogy maga az Úr Jézus is haragos volt. Tehát lehet az ember haragos, mégis jó az, hogyha ez a harag, ez inkább szent harag legyen, jó irányba irányuljon, jó irányba menjen. Nem szabad az, hogy emiatt, hogy elveszítünk valakit, egy olyan állandó harag legyen bennünk úrá, ami aztán eltávolít bennünket az Istentől, az egyháztól, akár embertársainktól is, mert az már nem az Istentől való volna.
Eszembe jutott az a gondolat, hogy Isten a tragédiákon keresztül mutatja meg a dicsőségét. Nem tudom, volt-e már olyan esemény mondjuk a te vagy bármelyik ismerősöd életében, amikor ezt érezted, hogy tényleg volt egy tragédia, de láttad benne magát az Istent is, és azt, hogy ott a saját nevét megdicsőítette is. És hát minden rosszban van valami jó, talán ebben a gondolatban.
Különösen egy videó jut eszembe. Nagyjából 5 évvel ezelőtt lehetett a 777 blog oldalán volt a közösségi médiában is, meg ezen az internetes oldalon is elérhető ez a videó. Egy igen, csak már a betegsége végén, végső stádiumban lévő rákos fiatalember Matyinak a videója, talán így még vissza is lehet keresni, amiben megvallja a hitét. És igen, ha erre kell így konkrétan válaszolni, az Isten ő benne nagyon megdicsült, és tudatosan vállalta azt, hogy bár tudja azt, hogy jön a vég, a földi életének a vége, a hitben élt. Temetésekkor mindig ezt a szentleckét szoktam választani általában, hogyha nincsen más körülmény, amikor ezt írja Szent Pál, hogy a hitben élünk, a szemlélet még nem osztály részünk, ám bizalom tölt el bennünket. Igen, hogyha hitben is élünk, mert nem látjuk még azt, hogy mi jön majd oda át, mi fog ránk várni, és a szemlélet még nem osztály részünk, ott van bennünk az a bizalom, ott van bennünk az a remény, hogy igen, el fogunk odaérni, de aztán folytatja Szent Pál, hogy tulajdonképpen ez a remény, ez már megvalósulni látszik, mert hogyha a keresztény ember igazán komolyan veszi a hitét, akkor már ebben a földi életben úgy tud élni, mint hogyha annak a másik világnak élne. El tudja engedni ezt a földi valóságot, és valóban jó volt látni Matyinak ebből a tanúság tételéből. Innen is köszönöm neki ezt oda át, hogy ő ezt így vállalta, és a kamerák előtti vékonyságában, összetörtségében küzdve a betegséggel mindezt elmondta. Mert igen, az emberi test amúgy is néhány évente és egy szinten teljesen megújul, és változnak a sejtjeink, minden változik, megöregszünk, megöregszik a testünk, és nem maradunk ilyen fiatalosak, a lélek az viszont megy tovább.
Köszönöm, ez szép gondolat volt, atya. Jézus is sírt Lázárnak a halálakor. Mit tanít ez nekünk, mint a gyász emberi oldalát tekintve is, és az isteni együttérzésről?
Nagyon jó azt tapasztalni, hogy nem vagyunk egyedül az érzéseinkkel. Ahogyan említettem ezt a haragnál is, hogy lehet ennek normálisan helyet és teret adni. Nagyon fontos a gyász folyamatban az is, hogy igen, tudjunk sírni. Jó azt látni, hogy az Istennek is, az ember élet Istennek is voltak ilyen érzései. Minden hasonlót kiolvashatunk, ami az emberségében megjelenik. Ugye, ez is le van írva, mindenben hasonlóvá lett hozzánk Jézus a bűnt kivéve. Tehát ugyanúgy éhes volt, fázott, evett, ivott, és igen, az emberi érzelmei is megvoltak, sírt is Lázár halálakor, mert nagyon szerette őt. Megrendült néhány héttel ezelőtt, amikor édesapám temetése után én magam temettem, már itt Tegerben. Nehéz volt a szavakat keresni és meg is találni. Volt egy pillanat, amikor nekem is teljesen tudattalanul azt gondoltam, hogy tudom magam kontrollálni, de elcsuklott a hangom, és több mondaton keresztül, mondhatom, így borotva élen táncoltam, hogy hát most egy kicsit elpityeredek-e, vagy hogy is lesz ez így tovább. Nyilván az egyházi szolgálatban a gyászoló család azt várná tőlem, hogy majd én leszek az, aki feltétlenül mindig vigasztaló szavakat adok, de maga az Úr Jézus is élet és halál ura, amikor azt látjuk, hogy Lázár halálakor sír, igen, előjönnek az emberi érzelmek, és igen, mindannyiunkból jó, hogyha ezek előjönnek. Nem szabad ezeket palástolni, nem akkor vagy a kemény, hogyha el tudod ezt kerülni. Nem ez mutatja az igazi keménységet. Kell, hogy helye legyen a könnyeknek is, hozzátartozik emberi életünkhöz. Nagyon jó az, hogy kifejezte a szeretetét Jézus, odaadó emberi szeretetét, és ugye a nagy tervének része volt az is, hogy mindennek meg kell történnie. Lázár halálának is, az ő érzelmei kifejezésének is, annak is, hogy majd azután a 4 naposan halott Lázárt feltámassza, kihívja a sírból, és erre a földi életre aztán megint csak feltámassza. Van helye az emberi érzelmeknek.
Máté, hogyha te tanítasz iskolában is kisebb gyerekeknél, hogyan lehet a halálról úgy beszélni, akár fiatalabbaknak, akár kicsiknek, vagy felnőtteknek, hogy maga a fogalom ne félelmet, hanem reményt és szeretetet közvetítsen?
Igen, a bevezetőben is utaltam erre. A közvetlenség fontos, meg hogy tudjunk erről beszélni. Nagyon sok minden fordítottjára változott a modern világban. Ami régen tabu volt, az most nagyon nem tabu. Így például a halál, ami régen sokkal inkább az emberek életének része volt, talán az orvoslásnak a kevéssé hatékony volt a miatt is, viszont igen, kicsi gyerekkorukban látták már a gyermekek, hogy nagymama, nagypapa, dédi szülők elmennek, és látták őt a tiszta szobában felravatolozva, látták őt a nyitott koporsóban, a temetésen. Vannak erről fotók, ahogy emlékszem történelemkönyvből is, hogy népes család ott van a temetésen, és a felravatolozott halottat, holtat körbeveszik. Kell az, hogy legyen erről szó, kell az, hogy előjöjjön a családban az elhunytaknak az emlékezete. Nagyon szeretem, és szintén temetésekkor a búcsúztatóban sokszor idézem Szent Ágostonnak azt a gondolatát, amit a vallomásokban az elhunytnak a szerepébe belehelyezkedve mond, hogy csak azért, mert átmentem az út túloldalára, én ugyanúgy ott vagyok, és ne legyen egyfajta ilyen távolságtartó pátosz. Kell az, hogy ugyanúgy hangozzék, a nevem a házban így van leírva, folytasd kacagásod, folytasd nevetésed, csak azért, mert már a szemed nem lát, én ugyanúgy ott vagyok, és igen, tényleg jó így Ágostonnal ezzel együtt így belegondolni, hogy tulajdonképpen mindent tudnak, csak a kezünket nem tudják megfogni az elhunytak, és közel vannak hozzánk. Fontos az, hogy az egyháznak is, és ezt is tanítsuk a kicsiknek, gyermekeknek is, az egyháznak is a lehetőségeit ilyen értelemben használjuk ki, akár itt a búcsú intézményére gondolhatunk, ugye így minden szentek halottak napja kapcsán ez mindenképpen kiemelendő, és gyakorolható, de alapvetően az, hogy tényleg ne legyen tabusítva. Kell az, hogy a halál ugyanúgy az emberek életének a része legyen, és ne csak akkor, amikor 10 évesen, 20 évesen nagyon-nagyon durván betöri ránk az ajtót, mert addig megvoltunk ettől szabadítva, egy ilyen látszólagos burokba építve, úgyhogy azt mindenki tudja, hogy ez, ha tetszik, ha nem, jönni fog. Keresztény emberként pedig kötelességünk is, úgy érzem, erre készülni folyamatosan. Nem lehet betenni abba a kategóriába, hogy nem, minket ez nem érhet el, fejlődött annyit az orvostudomány, fejlődött annyit az emberiség, hogy nem lehet ezzel gondolkodni. Az emberi életnek, a földi életnek szerves része a halál. Egy ajtó, amin át kell menni, de nem kell félnünk ettől az ajtótól. Azok az emberek, akik beszámoltak a klinikai halál állapotában töltött pillanataikról, néhány percükről, azok mind-mind egyöntetően arról beszélnek, hogy most már nem fognak félni tőle. Készülni fognak rá, de nem félnek tőle, mert egy egészen különleges érzés. Azt gondolom, mindannyiunk számára igen, ez egy valós feladat, hogy jól készüljünk a halálunkra. Esténként a Zsolozsmában így fejezzük be, hogy a jó halál kegyelmét is kérjük az Istentől, ezt szerintem minden ember kérheti.
Pont most volt 2 éve, hogy a középső hugom nálunk is elhunyt, és kiírtam én is egy posztban, hogy ha valami ilyen szép, mint ez a itteni földi életünk, és nyilván amihez nagyon ragaszkodnánk, akkor miért egy semmibe, egy fekete lyukba érne véget valami szép? Ezt nyilván azokhoz címeztem, azokhoz az ismerősökhöz, akik nem igazán keresztények, hogy ezen is tudjanak gondolkodni, és elgondolkodjanak, hogy ennél csak valami szebb vár ránk minket a túloldalon, és ez csak egy első lépcsőfok, ami minket majd oda átra vezet. Én köszönöm neked, Máté atya, hogy a mai különleges epizódban a vendégünk voltál, és hogy megosztottad a halálról, a reményről a gondolataidat, úgyhogy kívánok neked még további áldott napot. Köszönjük, hogy velünk voltál, és köszönjük a hallgatóknak is, hogy velünk tartottak ma.
Köszönöm én is a lehetőséget. Minden hallgatónak kívánom azt, hogy ez a téma valóban ne legyen tabu, és minden szenteket, a szentek példáját követve készüljünk arra a túlvilági életre, ami majd odát folytatódik. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Lícom televízió műsorán.
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Szép. Sok újdonság közt régiség. Voltam ilyen és voltam más, törpék között óriás, szavakba zárt titkos vallomás. Voltam igen és voltam nem, se velem, se nélkülem. Voltam barát és ellenség, józanság és rég.